nagyon örülök a népes gyerekcsapatnak, és hogy a legfiatalabb gyermekünk is megérkezett. Különösen neki olvasom az igét. Azt mondja Józsué, kedves gyerekek, kedves fiatalok és kedves baba, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és járjatok minden ő útján, tartsátok meg parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok neki teljes szívetekből és teljes lelketekből. Van itt egy olyan mondat, kedves gyerekek, hogy szeressétek őt, és járjatok minden ő útján. Megmaradni egy úton, és egy úton járni, ahhoz mi kell szerintetek? Egy úton. Képzeljétek el, én hallottam, meg láttam képeket, hogy gyönyörű kiránduláson voltatok Vágáshutak, Kovács Vágás környékén. Ugye, jól mondom? Voltatok ott az erdőben? Jártatok ott utakon? Ösvényeken? Nem, egész nap fagyisztatok bent a házban, ugye? És tévét néztetek, és telefonnyomogattatok? Vagy? Vagy kimentetek, és sétáltatok? Volt, aki aludt. Vagy játszott. Amikor elmentetek az erdőbe, ismeritek ezt a szót? Na figyelem, fogom látni a szemekből rögtön, hogy ki ismeri ezt a szót, hogy turista jelzés. Ki tudja, mi ez? Ezeket föl? Na, turista jelzés. Mit jelent az, hogy turista jelzés? Ki tudja megmondani? Mondjátok.
Na? Jel, amit a turisták követnek.
Egy jel, amit a turisták követnek. Hol van ez a jel?
Fákon.
Fákon? Biztos? És még? Köveken is lehet? Bizony, lehet. Fákon, köveken. Mi az, ami nem lehet turista jelzés? No, patakon lehet turista jelzés?
Igen.
Kóbormacskán turista jelzés?
Igen.
Hát ott van a jelzés rajta, nem? Ott van rajta, hogy kék kereszt. De miért nem jó, hogyha ráfestjük, mert?
Na, akkor mehetünk.
Nem csak szegénynek rosszul esik, hanem olyan helyre szokták a turista jelzést tenni, ahol biztosan látható. Nem mozdul el. Nem mozdul el, nem lehet összekeverni. Turista jelzés. Én a gyerekekkel szintén ott közel Vágáshutához kirándultam a nyáron, és 30 gyerek vállalkozott velem, hogy eljön egy tóhoz, hogy ott megfürdik, és aztán hazamegy. Ez 34 kilométeres volt ez a túra. 34 kilométer volt, és mentek azért 17-et oda és 17-et vissza, nagyrészt egyébként tűző napon. Úgy vártuk már az erdőt, úgy vártuk már az árnyékot, de persze felöltöztünk, sapka, vittünk vizet magunkkal. De 30 gyerek eljött és megtette ezt a kirándást oda-vissza azért, hogy ott volt 3/4 óránk, hogy megfürödjünk. Egy gyönyörű kis hegyi tóban. És tudjátok, végig az vezetett bennünket, ez a bizonyos turista jelzés. Néztük, tudtuk, hogy egy kék vonal a mi jelzésünk, és mindig azt kellett követni. Mindig arra kellett figyelni, hol van a következő jelzés, hol van a következő jelzés. Jóisten, amikor meg akar minket tanítani arra, hogy tudunk az ő útján járni, akkor ő nekünk ad jelzést. Ő nekünk megmutatja, hogy merre kell menni, hogy merre van a jó út. Már valahol 13-14 kilométernél jártunk, amikor egyszer csak volt egy elágazás. Az az út, amin mentünk tovább odáig, az egy elég jó széles erdei út volt, hogy egy magasabb autó is el tudott volna rajta menni. Az az út ment tovább, és egy kis ösvény letért róla. És mi melyiken mentünk tovább? Mit gondoltok? Nem, azon, amin odáig mentünk. A széles nagy ösvényen. És aztán egy idő után mentünk, hogy jó, hát mi tartjuk az utat, de nem az utat kell tartani, hanem a jelzést kell tartani. És amikor újra ránéztünk, és egy idő után már csak úgy beszélgetünk, jaj, közel van már a cél, de jó, csak megyünk a kitaposott széles úton, akkor valaki azt mondta, hogy na de ki látott mostanában kék jelzést? Mindenki azt mondta, hogy nem láttunk ilyet, sárga háromszög van. Fú, megdobbant a szívünk. Tudjátok, mit jelent a túrázásban a háromszög, a csúcsos háromszög? Hegy, valahova fel fog vinni. És valóban ott volt a Milic, talán a nagyobbik még hozzá, az a hegy, ami nagyon szép, és amire nagyon érdemes felmenni. Igen, ám csak mi hogy fogunk hazaérni, hogyha még a tóhoz el akarunk érkezni, ott meg akarunk fürödni, és még vissza akarunk érkezni. Így is este fél hétre értünk oda, pedig reggel 8:30 után indultunk. És ezen gondolkodtunk, hogy jaj, most, hát ez eltévedés, ezt úgy mondják, igaz? Ez eltévedés. Itt van ez a sárga háromszög, nagyon szép, nagyon sokat ígér, hogy ott a tetején a fönt lenni, na de hát nem fogunk hazaérni világosba, nem lesz erőnk megtenni ezt a kitérőt. Elfogy az erőnk, eltévesztjük az utat, elfogy az időnk.
Vízünk.
Jó a hegyre felmenni, csak a hegy tetején nincsen víz. A turista jelzésre odafigyelni nagyon-nagyon fontos. Támadt egy ötletünk, hát ezt vagy elhiszitek, vagy nem. Támadt egy ötletünk, maradunk a széles úton, és a sárga háromszöget átfestjük kék vonalnak. Hogy megnyugtassuk a lelkünket, hogy de mi maradtunk a kék vonalon. Mostantól gyertek, kaparjuk le ezeket a jelzéseket, hozzon valaki kék festéket, és kék vonal, maradunk a kék jelzésen. Nagyon elégedettek voltunk az ötlettel. Szerintetek megcsináltuk? Miért nem? Nagy baj lett volna, ha ezt megcsináljuk? Bizony, és jó szó, gyerekek, ez, hogy nagy. Mert ha az ember elhiteti magával, hogy a rossz út a jó út, a rossz út a jó út, és még a jelzéseket is kijavítja hozzá, azzal még másokat is meg fog téveszteni. Nem csak ő megy el rossz irányba, elfogy a vize, elfogy az ereje, sötétbe fog hazaérni, eltéved, ki tudja, stb. De még hogyha én ki is javítom a jelzést, és azt mondom, hogy ó, hát igaz, hogy ez van oda kiírva a fára, a kőre, de hát én szabályosan kijavítottam. Hát jó, magát megtéveszteti az ember bátran, de hogy még másokat is veszélybe sodorjon ezzel. Ezért nagyon fontos, amit itt mond nekünk az ige. Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és járjatok minden ő útján. Maradjatok a térkép szerinti helyes jelzésen. És nem csak, hogy ne térjetek le arról, de ha letértetek, akkor ne azt mondjátok, hogy letértem, mert nekem ez tetszik, és mostantól ez a jó út, úgyhogy végig kijavítom a jelzéseket, hogy ez a jó út. Attól az út nem lesz jó, hogy én odahamisítok egy jó jelzést, nem? Tartani kell a jelzést. Tartani kell, figyelni, és maradni azon a jó úton. Amit azt olvassuk, hogy Izrael népének is itt a pusztai vándorlás, kősivatag közepén a jó Isten adott neki. Gyerekek, tehát turista jelzés. A jó Isten ugyanígy ad nekünk is jelzéseket. Ugyanígy ad nekünk is érdekes jelzés, kőre írta tiszparancsolatot például, ugye? Egy biztos helyre tette, hogy amikor belenéznek, mindig pontosan megnézzék, hogy ezt ő írta maga. Hogy arra figyeljünk. De ehhez a jelzéshez ő akar adni erőt is, és azt mondja, szeressétek az Urat, a ti Isteneteket. És ez a szeretet fog bennünket megtartani abban, hogy maradunk a jó úton, mert szeretjük őt. Ha csak ismerem a jelzést, attól még néha olyan kedvem van eltérni. Egy kis kaland, egy kis csibészség, de ha szeretem őt, akkor nem fogok eltérni. Ha jó Isten legyen veletek, és turista jelzés, nem a macska oldalára festik, ugye? Nem a patakra fújják rá, mert a víz már el is ment.
Nem.
Hanem kőre, fára, ahol biztosan áll, és ahol a szemünk mindig megláthatja a következőt. Úgy legyen mindig a jó úton maradni, jó? Amen. Lapozzuk fel a Zsoltárok könyvét, kedves testvérem, és olvassuk el a 84. Zsoltárnak a 6. versét. Ha a gyerekek tovább figyelnek az Isten tiszteleten, továbbra is ezen a nyomon fogunk maradni. A 84. Zsoltárnak a 6. verse ugyanis azt mondja a boldog emberről, hogy boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Mondhatnánk úgy, hogyha most egy kicsit egyetlen egy mondat erejéig eltérnénk a Biblia kifejezéseitől, hogy ez a, nem csak a boldog embernek a Zsoltár verse, hanem ez a kiránduló embernek is a Zsoltár verse. Ugyanis két dolgot állít ez az igevers. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak a szívében. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 13. versében azt olvassuk, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. És ha a gyerekekkel erről beszélgettünk, hogy mit jelent a jó úton maradni, akkor nyugodtan gondolkodjunk most felnőttekként is erről, hogy mit jelent a jó úton maradni. Mi kell ahhoz, hogy az ember jó úton maradjon? Mi kell ahhoz, hogy azon az úton maradjon, amit Jézus Krisztus a hegyi beszédben, vagy itt a Zsoltárokban számtalan helyen? A Zsoltár szerző is így nevez, hogy a boldog ember útja. A boldog ember élete. A két dolog, amire itt a Zsoltár felhívja a figyelmünket, és ami ehhez az úthoz kell, ehhez a mi zarándok életünkhöz kell, ehhez a mi jövevénységünkhöz kell. Az egyik az, hogy legyen erőnk menni ezen az úton, a másik pedig, hogy jó irányba menjünk. Ezt a két dolgot állapítja meg itt a Zsoltáros is. Azt mondja, boldog ember az, akinek te vagy erőssége. Az úthoz erő kell. Az élet útjához végig erő kell. Kellenek tartalékok. Kellenek erőforrások. Ezen az úton venni mindannyian elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem könnyű. Egyáltalán nem kényelmes. Egyáltalán nem kellemes. Az egyen megelőző héten a hegyekben kirándultam fenn, 6 barátommal, 7-en voltunk, és mindig azt kérdezték, hogy sok van még? És mindig azt mondta, hogy nem sok, annyi, amennyi ahhoz kell, hogy odaérjünk. Mindig azt kérdezték, hogy hány kilométer van még? Mindig azt mondtam, hogy a kilométer nem számít. Mondok egy biztatóbb adatot. 1500 méter szintkülönbség. Azt mondták, de az hány kilométer? Mondtam, hogy a kilométer nem számít. Itt most a kilométernek nincsen jelentőség. Lehet, hogy 10 lesz, de örüljetek, ha több a kilométer. Ha az 1500 szint 10 kilométeren van, sokkal kellemesebb, mint ha 5 kilométeren van például. Ugye, az teljesíthetetlen egyébként. De mondom, képzeljétek el, ma lesz a legnagyobb heti túrán, 2000 méter lesz. De jó, csak annyit megyünk, mondom, szintkülönbség. De ez mennyien fog eloszlani? Mondom, megnyugtat, hogyha azt mondom, hogy 40 kilométer? Az ijesztő nekik. Azért mondom, ne kérdezzetek mindent. Ne akarjatok mindent tudni. Tudjuk a jelzést, a te ösvényeid vannak szívében. Legyen mélyen bennünk az, hogy nem akarunk hűtlenek lenni a jelzésünkhöz. Kivéve, mikor átlépnünk egy határt, ahol egy másik ország, másik jelzés, a franciák úgy gondolták, hogy amit piros vonal, az náluk sárga szaggatott. Na, attól egy kicsit zavarba jöttünk. De aztán úgy voltunk, hogy itt a hegyekben sok út nincsen, tehát itt nagyon eltévedni nem lehet. Ha az irányt tartjuk, akkor ez csak egy francia meglepetés a számunkra, de valóban így is volt egy idő után, ők is visszatértek a piros folyamatos jelzéshez. De ez a Zsoltár vers nagyon érdekesen mondja el azt, hogy az élet útján az valóban két dologra van szükség, erőre és az ösvények ismeretére. Hogy nagyon valahol, nagyon mélyen a szív szintjeig legyen beírva, és ne csak az legyen, hogy már megint ez a térgép, már megint beleszól, hát én itt neki akarok menni ennek a hegynek, ez meg azt mondja, hogy kerüld meg. Hát mit tud ez a térkép? Mindig befolyásolja az életemet. Mit akar a térkép? Azt akarja, hogy olyan ösvényen menjünk, ami nem veszélyes. Azt akar, hogy olyan ösvényen menjünk, aminek van értelme, mert oda is fogunk érni. Mert nem más az irány, nem megtévesztő. És olyan szép, hogy a Zsoltáros erre az út jelképre épít. Egyébként én mindenkinek a szombat délti istentisztelet talán többek között egy dologra jó, hogy egy témában elindítson bennünket, és én is csak ezt szeretném, és kutatni tovább például ezt a kérdést. Az út jelkép. A Bibliának az egyik legrégebbi, és egyik, mondhatom így, hogy az egyik legszebb jelképe. Amikor elkezdjük olvasni az igét, és Mózes első könyve 3. fejezetének a 24. verséhez lapozunk, itt szerepel először az út kifejezés. Akkor meg fogjuk látni, hogy tulajdonképpen az, hogy idegenek, jövevények és vándorok vagyunk, az miért van? És hogy mi az az út, amiről mi letértünk, és amire a Jóisten vissza akar minket vezetni, sőt erőt akar adni hozzá, hogy visszataláljunk. Azt olvassuk, itt az első könyv 3. fejezet 24. versében, hogy kiűzte az embert az Éden kertjéből, és odahelyezte az Éden kertjének keleti oldala felül a kérubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Ezt az utat az Isten lezárta nekünk. És ez az az út, amire vissza érdemes találni. Ez az az út, ami oda-vissza vezet az élet fájához. Milyen szép jelkép. Már akik így elkezdenek most gondolkodni, lehetne ez egy jó beszélgetés, hogy akkor kinek hány olyan igevers jut az eszébe, amiben az út ösvénykifejezés szerepel? Nagyon érdekes lenne ez elkezdeni gondolkodni. Ószövetségi igéjeken először, újszövetségi igéjeken. Persze most előnyöm van, mert én készültem, gondolkodtam. De nagyon érdekes, mindannyian kezdjétek mondjuk úgy. Nagyon megörültem ennek az 1 Mózes 3.24. De érdekes, ez volt az első út tévesztés, ami miatt nem mehetett vissza már az ember erre az útra. Viszont az Isten már is kidolgozott egy tervet, és elkészített egy térképet ahhoz, hogy hogyan lehet visszatalálni. Ahhoz a bizonyos, az út nem önmagáért van, az út visszavisz hozzá, az ő közelébe. Az út visszavezet ahhoz a célhoz, az élet fájához. És amikor olvassuk az egész Bibliát, és ezen gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy ez éppen a zsidókhoz írt levél könyvének a kifejezését használja, hogy valóban az Istennek van egy útja ahhoz a szebb hazához, ahhoz a városhoz, amit nem ember épített, amely alapokkal bír. És építője és alkotója az Isten, ahogyan ott mondja az apostol. Vissza akar bennünket vezetni az Isten az élet fájához. Az egész életünk ezen az úton való menetel. Felteszed a kérdést, most hol tartasz ezen az úton? Néha észreveszed magad, hogy most éppen árnyékot keresel, és legszívesebben nem mennél sehova, csak mindenki hagyjon békén, és legyen már nyugalmat, nem? Egy mozgó lépcsőt keresel, igaz? Hogy valahogy valaki vigyen már el oda, sok vallás felajánlja egyébként a mozgó lépcsőt, csak csatlakozz hozzájuk, és ők egészen odáig elvisznek téged. De ez nem így van. Tudjuk, hogy ilyesmikben nem hihetünk. Ezen az úton végig menni az Isten. Mit ígér az Isten ehhez? Hogyan olvastuk itt? Mi kell az ehhez a kiránduláshoz? Minden kiránduláshoz ez kell. Erő és ösvény. Ha nincs erőd, csak ösvényed, a kirándulás nem fog megvalósulni. Ha csak erőd van, de nem tudod az utat, akkor mész erre, arra, jobbra, balra, és egy idő után el fogsz fáradni. Azt mondja, boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Te, az Isten. A Jóisten olyan szép, hogy vezette Izrael népét, rögtön egy nagy utazással folytatódik Mózes második könyve. Sok-sok ember elindul, kimegy a rabszolgaságból, és elindul a szabadság felé, de látjuk, hogy mennyi csapdája van ennek az útnak. Ezért az Isten több dolgot is a szívére köt az ő népének. Mózes 5. könyve 33. versében, kicsit lapozzuk csak fel itt Mózes 5. könyvét. Egy-két ige verset az útról, az Istennel járásról, az utazásról keressünk meg. Mózes 5. könyve, 5. fejezet 33. versében. Néhány olyan jó tanács, ami örökérvényű a földi útunknak a járása érdekében. Mindig azon az úton járjatok. 5 Mózes 5.33. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr a ti Istenetek parancsol nektek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, amelyet bírni fogtok. Mindig azon az úton járjatok. Követés. Követni a jelzést. Követni a vezetőt. Ha ránézünk a következő fejezetre, a 6. fejezet 7. versében azt olvassuk. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat. És szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. Minden tevékenységedben, életed minden szakaszában, minden utadon. Mi volt az első törvény? A követés törvény. Mi a második törvény? Add tovább. Oszd meg. Vezess másokat is erre az útra. Mutasd meg nekik ezt az utat. 8. fejezet 2. verse. Egyet kell tovább lapozni. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában. Kiki a számot váltsa ki, jó? Immár 40 esztendeig, immár 50 esztendeig, immár 80 esztendeig, immár 15 esztendeje, immár 22 esztendeje. De mit mond? Az első törvény ez a kiránduláshoz, ez az élethosszig tartó zarándoklathoz a követés törvénye volt. A második törvény a továbbadás törvénye. A harmadik törvény az emlékezés törvénye. Mikor nehéznek érzed, ami előtted van, tekints vissza. És adj hálát azért, ahogy eddig vezetett. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen, és olyan érdekes, megtettük együtt, de inkább azt mondja Mózes, hordozott téged az Úr. Hordozott téged az Úr. Mert mit mondott a 84. Zsoltár? Ő adta az erőt. És ő tudja a szívedbe adni az ösvényt is, hogy a térkép mindig kéznél, szívnél legyen, vagy szívből fakadó legyen a követés. Józsué könyve 22. fejezet, a másik nagy vezető. Mózesnél és Józsuénél nagyobb vezetők, túra vezetők nem voltak a Bibliában. És nagyobb csapata se volt senkinek. És nehezebb körülményei se. Józsué könyve 22. fejezetének az 5. versében azt olvassuk. Csak igen, vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet parancsolt nektek Mózes az Úr szolgája. Hogy? Szeressétek az Urat, a ti isteneteket, járjatok minden ő útján, elismétli az első törvényünket. Tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá. Szolgáljatok néki teljes szívetekből, és teljes lelketekből. Akkor az ember így elgondolkodik, és azt mondja, hogy ha ennyire egyértelmű, akkor mégis miért nehéz sokszor? Miért vannak a kerülők? Miért indulunk el a sárga háromszögön például, nem? Miért indul el az ember a sárga háromszögön a kék vonal helyett? Miért indul el? Mert a csúcsra akar jutni. Szeretne olyan sikereket elérni, olyan eredményeket, amiktől ez az út talán egy kicsit győzedelmesebbnek tűnik, nem? Az életben mindannyian szeretnénk bizonyítani. Az életben mindannyian szeretnénk letenni valamit az asztalra. És talán ezek olyan pontok az életünkben, amikkel a legkevésbé vagyunk tisztában. Az, hogy hordoz minket, majd én megmutatom, ugye? Kiránduláson is gyakran van. Egy ideig, amikor kirándulást vezettem, először is le kellett szoknom az eltévedésről, aztán le kellett szoknom arról, hogy mindig én akarjak előre menni, és rá kellett jönnöm, hogy jobb az pedagógiailag, hogyha néha elengedem a csapatot, jó, menjenek, csak azt kérem, hogy azért legyenek. Ugye, nyilván szeretet szempontjából nem olyan jó, hogy nem várjuk meg az utolsókat. Ilyen problémám egyébként a múlt héten is volt. De aztán az elsők, akik mindenáron elsőként akartak felérni, aztán elnézést kértek az utolsóktól. Ez így rendben is volt. Sőt, nagyon örültem, mert az első, aki legelső volt, elmondta, hogy ő azért szaladt előre, mert annyira fél ezeken a terepeken, hogy minél hamarabb fenn akart lenni, hogy túl legyen rajta. És ez nagyon jó volt, mert jobban megismertük egymást, ugye? Így a csapategység nem bomlott meg. Volt olyan is a túránkon, hogy ketten előre mentek lefelé jövet. Ugye lefelé mindig vannak elsők egyébként különösen. És előre mentek, aztán eléggé megszorulva találtuk őket egy ház tetején, ami ugye elég érdekes, de tudjátok, ott az oldalban ott elég sok háznak a teteje egyenesen a földből indul ki, kőlapokkal borított ház tetején, persze, mert keresztül kellett menni a pásztorok vidékén, és a pásztoroknak kutyáik vannak, ugye? És akkor ők jöttek lefele ketten nagy botokkal, össze-vissza, lelkesen, stb. Szanaszét, akkor szembe találták magukat 6-7 nagy kutyával. A legnagyobb az ilyen borjú nagyság, 80-100 kiló körül itt. Hófehér, nagyon kedves, nagyon hangos kutya volt, mert ott a hegyekben a tehenekhez, a kecskékhez, a bárányokhoz szükség van bizony 6-7-8 nagy kutyára. Legközelebb mit tanultunk meg? A csapat lefelé a pásztorok vidékén, a nyájak, a gulyak között együtt marad. Nem hadonászunk botokkal, botot magunk mellé szorítjuk, és mind a heten szorosan egymás mellett jövünk le. Azt mondták, mi lesz, ha nincs itt a pásztor? Mert végül is a pásztor mentette meg ezt a két testvérünket. Mi lesz, ha nincs itt a pásztor? Mondom, a kutya nem fog ide jönni, hogyha mi szorosan egymás mellett megyünk. Ha mi heten egy csapat vagyunk, és így megyünk együtt, és nem hadonászunk, és nem kezdünk el vele foglalkozni, ő se fog velünk foglalkozni. Ez a csapat lényege, és ez így volt. Ott volt tőlünk így ennyire a nagy fehér kutya, és mindannyiannak a torkába dobogott a szíve. De elvonultunk mellette, tudjátok kérdezni, ahogy közeledtünk, egyre szorosabb lett a csapat, ugye? És mondtam, hogy botokat ne hadonász a bottal, ide szorítod, nem próbálod megmutatni, hogy te milyen nagy bátor vagy a bottal, mert akkor mindannyiunknak baja lesz. Szoríts magadhoz! És az úton együtt kellett menni, és szorosan együtt. És a kutya, erre én sem számítottam, nem is foglalkozott velünk, ránk sem nézett, végig sem mért. Mert látta, hogy valahogy ez egy egységes, ez egy nem kószálnak, nem mennek ide, nem kell tőlük senkit megvédeni, nem fognak semmit bántani, és végigmentünk a kutyák között, a nagy kutyák között. Az úton menni, az mindenféleképpen önfegyelmet igényel. Mindenféleképpen alkalmazkodást igényel. Istenhez és egymáshoz való igazodást igényel. De az úttal kapcsolatban a veszélyek még egyebek is lehetnek. Példabeszédek könyvének a 21. fejezetében, a 2. versben olvashatjuk ezt a bizonyos átfestem a jelzéseket problémát. Minden útjai igazak az embernek a maga szemei előtt. Minden útjai igazak az embernek a maga szemei előtt. Minden utamról és ösvényemről be tudom bizonyítani. Miért féljetek tőlem, jó? Miért féljetek tőlem? Én az ember. Ti nem tudom, ti kik vagytok, én az ember. Lehet, hogy angyalok vagytok már. Én az ember azt tudom. Minden utamról be tudom bizonyítani, hogy az helyes és jó. Ti vettetek már észre ilyesmit esetleg? Családtagban, rokonban, házastársban, testvéretekben? Van még, aki esetleg magában észrevett ilyesmit? Minden útja igazak az embernek a maga szemei előtt. Azért nagyon szép a Zsoltárosnak a verse, mert azt mondja, hogy ne felejtsd el, az Isten az erősséged az úton. Az, hogy nincsen olyan cselekvés az ember életében, a világtörténelemben, amit ne lehetne alátámasztani, ezt nevezik filozófiának is akár, ugye? Mindent el lehet bölcselkedni valahogyan, nem? Mindent meg lehet magyarázni szükséghelyzettel, félelemmel, rövid távú örömmel. Ezek a legjobb magyarázatok. Nem akarok senkinek tippeket adni, de ezek a legjobb magyarázatok. Az önsajnálat és az önigazolás, ezek édes frigyben élnek egymással például. Ezért mondja, és ezért óv bennünket a jó Isten attól, hogy vigyázz, mert ha nem a szívedben lévő Isten által odaplántált ösvényt követed, és nem az ő erejét használod a járáshoz, akkor vagy a nagy erőddel megmutatod, hogy de én milyen jó vagyok, és megigazítod magad, vagy totálisan rossz irányba mész, vagy egyszerre mind a kettő, és meg is magyaráztad magad. Ezért olyan fontos példabeszédek könyvének ez a figyelmeztetése, hogy minden útja igaz lehet az embernek. Újra és újra visszamenne az Istenhez. Vagy ahogyan mondta itt Mózes az 5. könyvében, a búcsú beszédeiben, hogy minden útjait, csak az ő útjait kövessétek, ragaszkodjatok az ösvényhez. Jaj, arra rövidebb. Jaj, arra jobban fog esni. Jaj, arra. Most is voltak az túrákon. Nyáron is a gyerekekkel, vagy most a múlt héten is, hogy valahogyan azt levágjuk. Levágta, kiment a bokája, nem éri meg. És innentől kezdve sorakozhatnának a Biblia versek, a jártutat a járatlanért gondolatokat tartalmazó Biblia versek például. Ahol ugyanerről beszél az Isten, hogy nem kell jobban kitalálnod, hogy tudsz boldog lenni, mint ahogy az Isten kitalálta, hogy te hogy tudsz boldog lenni. Nem fogsz tudni olyat kitalálni, hogy Istenem, annyira jó volt a te boldogságod, de olyat kitaláltam, hogy ez még 2 centivel jobb boldogság. Nem fogsz ilyet kitalálni. Főleg azért, mert ő személyre szabja a te utadat. Neked készíti el. Az útnál figyelembe veszi a genetikai adottságaidat is. Figyelembe veszi a korábbi sérüléseidet is. Figyelembe veszi a körülményeidet, teherbíró képességedet. Pillanatnyi állapotodat. Ennyi mindent nem is tudsz figyelembe venni. Azt hiszed, jó a pillanatnyi állapotod. És egyszer csak elkezd szúrni valahol a térded alatt, és azt mondod, hogy hát, micsoda szégyenet, én vezetem így túrát, így jártam egyébként a fent a hegyekben, a magas hegységben. Én vezetem a túrát, izomzatilag mindent bírok, csak itt egy kellemetlen kis hasítás, itt a térd kalács alatt, egy kis hasítás. Hasogat, nehéz, főleg lefelé jövet, milyen borzasztó, nem? Fölfelé megy, egyenesen megy, ami a nehezebb kéne legyen, ami izomból megy, amihez már az Úr ereje sem kell, nem? Van álló képességem hozzá. És a Jóisten egy picike kis tért kalács alatti kis hasítással elgondolkodtat arról, hogy nem csikám, lefele nem megy. Ennyi nap után már lefele vicegünk, hát micsoda dolog ez. Miért? Mert szeret, nem? Mert azt szeretné, hogy mindig azok az ösvények, mindig az az erő legyen, ami az övé, amin ő akar vezetni. Hogy talán így csökkentse annak az esélyét, hogy a saját útjaim igazabbak legyenek az ő útjai előtt? Van egy másik út is. Jézus Krisztus az útról beszél. Máté Evangélium a 7. fejezet 13.-14. versében. Azt mondja, hogy vannak utak, amin sokan mennek, és könnyű rajta menni. és vannak utak, amikhez már a belépő is szűk, és aztán minden lépésedet meg kell nézni. Széles az a kapu, és széles az az út, tágas az az út, ami a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. És keskeny, és minden lépésedet meg kell gondolni, az az ösvény. Ugye a hegyi beszéd vége felé hangzik el ez, 7. fejezet, 13. 14. verse. Ennyire fontos figyelmeztetések ezek, mert az úton való járásunkban, különösen a hétköznapi életünkben az egyik legkomolyabb körülmény az emberek véleménye. Illetve azok a hatások, amikor látunk másokat valahonnan, valahova eljutni, és azt mondjuk, lehet, hogy nekem is azt kéne. Vagy az a másik hatás, hogy én igaz ezen megyek, de hát azt gondolják rólam, hogy ugye? És az ember ezek alól a hatások alól nem tudja kivonni. Jézus annyira bölcs volt. Úgy szeretem a prédikációit, mert annyira a gyakorlati életből indul ki. Minden nap járunk utakat. Minden nap döntünk keskenyebb és szélesebb utak között. És azt mondja, hogy vigyázz, mert nem mindig egyértelmű, hogy a széles a jó. Nem mindig egyértelmű. Nem mindig egyértelmű az, hogy azért, mert sokan azt csinálják, és ő nekik az boldogságot csal az arcukra, akkor az biztos önmagában jó is lenne. Néha az Isten olyan útra vezet, amire azt mondod, hogy Istenem, nincs jobb ötleted? Hát most kell itt ezzel itt bogarásszuk, alig látni ezt az östvényt. Hát ha te vagy a világegyetem ura és teremtője, és semmibe telik neked csillagrendszereket alkotni, akkor én itt küszködök ezekkel a lépés nyomkeresésekkel, hogy mentünk fel az egyik hágóhoz, a magas hegységben, és egy idő után a térképen nemes egyszerűséggel elfogyott a jelzés, és néha ilyen először piros szaggatott van, aztán piros pöttyök. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs tovább út, csak a jelzés van, az utat keresd meg magadnak. Itt innentől szabad vagy ember, teljesen kreatív módon két pont között valahogy tedd meg a távolságot, hogy odaérjél. Gyakorlatilag ilyen felfelé álló sziklák voltak, tehát már nem is gördülő kavics, meg szikla, ami kellemetlen, mert rád gördül, megüti a bokádat, fáj, stb. Hanem ilyen felfelé álló sziklák voltak, ne csúsz be közéjük, valahogy menjen rajtuk, néha ezek abba maradtak, akkor jött mély hó, a meredeken, tehát hogy lehet, hogy lecsúszszál rajta. És akkor a lényeg, hogy ezt a részt már tedd meg, a jelzés ott van, odáig valahogy juss el. Odáig valahogy juss el. Az ember követi a jelzést, és az ilyen út nyilván alázatra tanítja az embert. Akkor apránként, ilyenkor lassabban, ilyenkor minden lépést jobban megnézve, ez keskeny út. Ezeket a szakaszokat is meg lehet tenni. Talán ilyenkor még fontosabb az egymásra figyelés. Még inkább érezzük azt, hogy egymásra vagyunk utalva. Még inkább érezzük azt, hogy itt most a hátulsó, akinek szúrt a szíve, ne maradjon le, mert ha véletlenül picit intenzívebb lesz ez, akkor tudjon segítséget kérni. Akinek elfogy a vize, tudjon annak adni, akinek még van a palackjában. Mindenki ossza, beperse magának. Ezek a keskeny ösvények, ezek egymásra való odafigyelést is jobban tanítanak nekünk. És amikor az ember aztán odaér egy rész állomáshoz, és hálát ad az Istennek, és azt mondja, hogy hát ez nem az én erőm volt, és nem az én ösvényem volt. Itt már nem volt ösvény, itt te tartottad meg minden lépésemet. A Biblia nagyon gyakran beszél egyébként erről. Ha visszalapozunk az alapigékhez, a Zsoltárhoz, a 84. Zsoltárhoz, ott is azt olvashatjuk, a 23. Zsoltár is egyébként ugyanezt a gondolatot tartalmazza. Azt olvashatjuk, hogy a mi életutunknak vannak olyan részei, a 84. Zsoltár 7. verse, azaz a következő verse azt mondja, átmenvén a síralom völgyén, forrását teszik azt, bizony áldással borítja el a korai vagy tavaszi eső. A hívő ember megtapasztalhatja Isten kegyelméből azt, amit itt síralom völgyének nevez a Zsoltár. A 23. Zsoltár úgy is mondja ezt, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól. Miért nem félek a gonosztól? Mert már sokszor jártam itt, és mindig túléltem. Miért nem félek a gonosztól? Erős a genetikám. Mert én nem az a fajta vagyok. Mert te velem vagy. És amikor az Isten velünk van, akkor átmenvén a síralom völgyén forrását teszik azt. Azt mondja, hogy a legnehezebb helyeket járhatóvá teszik. A legnehezebb helyek válnak forrássá, nem volt ott semmi, nem volt ott élet. És a hívő ember győzelme megmutatta azt, hogy Isten mindenütt áldást tud adni, és forrást tud adni az ember számára. a széles és a keskeny ösvény ellenére is megmaradni a választásban a keskenynél. Egy nagyon érdekes út, szimbólum. A tékozló fiú példázata. Miről szól az út vonatkozásában a tékozló fiú? Pilinszky János azt mondta, hogy minden ember tékozló fiú, ebben nincs különbség. Olyan, hogy ő nem is tékozló, ilyen nincsen. Ez különben olyan szép ez az egyenlőség, nem? Hogy semmelyik nem mondhatja azt, hogy ő nem tékozló. Mert én gyerekkoromtól már úgy nevelkedtem, láttam a jó mintákat, viszonylag hamar megkeresztelkedtem, én nem vagyok tékozló. Akkor én nem értem mi az, hogy megtérés, ha nem vagyok tékozló. Ez csak viszonyítás kérdése, de a tékozlás önmagamban való felfedezése nélkül nincs megtérés. És Pilinszky azt mondta, hogy minden ember tékozló fiú egész életében. Abban van csak különbség, hogy egyes életszakaszainkban hazafelé megyünk, más életszakaszainkban elfelé megyünk. Az egyik napunk hazafelé nap volt, a másik napunk megint elfelé nap volt. Lehet, hogy minden hetünket így újra lehetne gondolni. Ezen a héten 4-et mentem jó irányba, 3-at mentem rossz irányba. Lehet, hogy egy-egy napot is végig lehetne gondolni. Ébren voltam 16 órát, abból hát 9 haszontalan volt, 7 talán hasznosabb volt. Nem kell, hogy az ember így árgus szemekkel önmagát méricskéje, és a szentségben való növekedését önmagában így önmagába tesztelje. De hogy az Isten ahhoz segítségül hívja, hogy értsem a magam életét, értsem a magam döntéseit. Értsem azt, hogy mikor megyek jó irányba, rossz irányba, és nehogy már megint aztán majd később jöjjek csak rá, hogy hát ez megint egy csúcstámadás volt, hogy megmutassam, hogy mekkora vagyok. Tékozló fiú egy ponton eljutott arra, hogy rájött, hogy rossz jelzést követ. Rájött a széles útnak a családságára. És rájött arra, hogy itt van a széles út közepén ül, de már egy barátja sincs. Körülöttem üresek a zsebei. Már senki nem megy tovább a széles úton egy üres zsebűvel. És akkor itt jött a nagy döntés, hogy haza akarok menni. És megfordulok. Megfordulok, és megteszem visszafele ugyanazt az utat, különben az eltévedéseknek ez a nagy problémája, hogy rengeteg energiát kivesz. Dupla energiát vesz ki. Egyrészt elmész rossz irányba, az energia. De nem úgy, hogy utána folytatom a jó irányba, hanem visszamész. És aztán utána elkezded újra a jó utat. A Jóisten nagyon sokszor ezt a visszautat az ő kegyelmével kiegészíti, vagy hogy mondjam, megkönnyíti. Mert ez egy óriási pazarlás, ez magas hegyen vízfogyasztásnál óriási pazarlás az eltévedés. Nem egyszerűen rossz irányba mentél, hanem kétszer mentél rossz irányba, ugyanazt meg kell visszafele tenni. A Jóisten különleges kegyelme, ahogy nekünk tékozlóknak sokszor segít ezeket a nagyon nagy pazarlásokat. Az ő kegyelmével kipótolja, nem csodálatos? Hogy azután menjél megint a jó irányba. Haza fogunk érni, testvéreim, ez a Jóisten ígérete. Haza fogunk érni, mert azt mondja az Új Szövetség János 14.6, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az egyik legszebb ige vers, és talán, ha mondtam volna, gyűjtsünk, talán ez volt az egyik, ami legtöbbször, legelsőként mondtatok volna. Az út. Én vagyok az út, ugye? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Azt mondja Jézus, hogy engem köves, rám néz, rajtam jár, ha kell, a kereszt ezt is lehetővé teszi. Én megmutatom neked azt, hogy merre, hogyan. Az én erőmmel, az én ösvényeimmel oda fogsz érni. Magamhoz vonlak téged. Máté 11.28-29. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Tegyétek le a zsákotokat. Kegyelemből kipakolom. Lélekkel megtöltöm. Könnyű lesz a teher. Gyönyörűséges lesz a teher. Nem azt fogod érezni, hogy alig bírom ezt a nagy zsákot. Elveszem a terheiteket. Leveszem a terheiteket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. A tékozló fiú döntött és hazatért. És megértette egy életre, hogy mit jelent Krisztust követni. Ezt a döntést hozta meg az életében. Mondhatnám az záró gondolatul, hogy az út legnehezebb, legutolsó részét már nem is mi fogjuk megtenni. Ezt az Isten már különleges módon megoldja. Tesszalonikai első levél 4. fejezetében azt mondja, hogy nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, hanem mindnyájan, ha élve érjük meg Jézus eljövetét, velük együtt elragadtatunk. Egyébként fizikailag, természettudományos szempontból ez az út legnehezebb része, nem? Tehát innen a mennyig, ugye? Hát valahogy itt bukdácsoltunk, mert nem voltunk tökéletesek, most már csak menjünk el az angyalok országába. Földrajzilag el se tudjuk képzelni. De attól ez még van. És azt mondja, hogy a legnehezebb részt azt ő megoldja. Illésnek volt tüzes szekere, az Isten azt mondja, hogy nem az a legnehezebb rész. Nem az a legnehezebb rész, hogy szép vagy-e, vagy egészséges-e a derekad, vagy hogy hány évesen jön, melyik betegséged. Nem ez a legnehezebb rész. Ez mennyi lesz a jó Istennek? Ez egy szempillantás lesz, az újjáteremtés. Az ő országából való elvitel, az út fizikailag legnehezebb része mennyi lesz? Lehet, hogy egy szempillantásnál hosszabb, egyesek számolgatják ezt biblia versek alapján. Én csak annyit mondok, hogy ez is könnyen megoldható a jó Istennek. A legnehezebb részt azt kéri, hogy bízzuk rá a holnapunkat, a ma délutánunkat, a döntéseinket, a szívünket. Engedjük be, hogy modern szóval tudnám mondani, hogy feltöltse a rendszerünkbe az ő térképét. Hogy végre azt letöltsük, és végre azt használjuk. Azt állítsuk be. A 84. Zsoltár nagyon szép, ahogy ezt az egész kérdést taglalja. Boldog ember, az olvasom a 6. verstől. Akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenve a síralom völgyén forrássá teszik azt. Bizony áldással borítja el a korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Tudjátok, melyik ige illik ennek a végére? Hogy kezdtük az elején? 1 Mózes 3.24. Mi volt az? Ott állnak a kérubok kivont pallossal, és nem mehetünk vissza az életfájához. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ha fellapozod a Bibliád végét, akkor ott van a leírása annak, hogy és megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki. Az ő utcájának közepén és a folyóvízen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett. Minden hónapban meghozta a gyümölcsét, és levelei a népek gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak neki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Ezért vagyunk mi adventvárók. Ezért vagyunk mi Krisztusvárók, mert hisszük, hogy ezt az utat végig segít nekünk majd megtenni. És visszajutunk az élet fájához. És gyógyulunk a levelei által. Mindannyian. Az ő kegyelme által. Amen. Atyánk, köszönjük neked, hogy bármi azt énekeltük, hogy az utat nem tudom, te tudod jól, és ez a mi egyetlen reményünk, hogy sem az utat, sem az időt nem tudjuk, ami egész életünk egy teljes bizonytalanság, egy pókfonálon lógunk, de mégis bízhatunk te benned, hogy te tudsz rólunk és vigyázol ránk, hogy neked gondod van mi ránk. Köszönjük, hogy te óvsz meg akkor is, amikor nehezebb útszakaszokra jutunk, függetlenül tőlünk, ártatlanul, de még nagyobb a te kegyelmed, amikor a magunk ostobasága miatt kerülünk veszedelembe, és sodorunk másokat is veszélybe. Köszönjük, hogy jöhetünk te hozzád, és köszönjük, hogy emlékezhetünk, hogy milyen úton vezettél bennünket idáig, hogy hányszor tapasztaltuk eddig is a te szereteted gazdagságát. Köszönjük, hogy rád hagyatkozhatunk, hogy ez a teljes bizonytalanság, ami értelmünk számára a legriasztóbb dolog, és kapaszkodunk fűbe, fába mindenkibe, aki csak kedvesen néz ránk. Köszönjük, hogy jöhetünk te hozzád, és a te végtelen szeretetedbe bízhatjuk magunkat. Hálásak vagyunk ezért, és kérjük, vezess tovább így minket, vezess tovább egyénileg, vezess tovább a mi családi, emberi kapcsolatainkban, és vezess tovább a mi gyülekezeti életünkben is. Köszönjük, hogy egyházadnak is te vagy a gazdája. Köszönjük, hogy te szereted, és te látod, hogy még mennyi gyermeked van mindenfelé a világon, tehát ne bízzuk el magunkat. De legyünk készek rá, hogy ővelük is testvérek lehessünk a te igazságodban és a te kegyelmedben. Jézus nevében köszönjük ezt az ígéretet, ezt a reménységet egészen a győzelemig. És hálásak vagyunk, hogy a mai napon is minden percben, minden órában erről akarsz meggyőzni, és ebben akarsz megbékíteni bennünket minden nyugtalanságunkból. Köszönjük neked, jó atyánk, a te szeretetedet. Amen. Ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Amen.